Då kan jag ta. Az utolsó dal, amit énekeltünk, az egy kicsit már előre vetítette a mai témánkat. Ugye a kicsit az Emmausi tanítványok gondolatsora jelent meg, és ezzel a történettel szeretnék ma foglalkozni, vagy hát legalábbis erről indulni. Úgy gondolom, hogy felolvasom magát a történetet is, belefér az időnkbe. Lehet, hogy már régebben olvastátok talán. Bár annyira, hogy is mondjam, kézenfekvő hétköznapi történet, hogy elfelejteni szerintem nem nagyon lehet, de mégis. Szóval Lukács 24.13-tól. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől kb. 60 futamnyira volt. Ez olyan 10-11 kilométer nagyságrend, hogy a mai viszonyokba is értsük. És amelynek Emmaus volt a neve, és beszélgettek egymás között mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ők pedig így szóltak hozzájuk, miről beszélgettek egymás között útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Hát mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Hát az, ami a názareti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, amikor kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testet. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Ekkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább ment volna. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, már esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát és velük varadt. És amikor az asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, és azonnal eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az uton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig a történet. 25. vers az volt, hogy milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Szeretném úgy fordítani ezt a kérdést, hogy nem rest a szíved elhinni mindazt, amit a Biblia mond? Mert az Emmausi tanítványoknak ugyanez volt a kérdés tartalma. Mert mi történt? Volt egy tök jó elképzelésük. Megjelenik a Mesiás. Római uralomnak vége. Tényleg végre megérezzük, hogy mi az, hogy Kánaán, elméletileg ebben az országban lakunk. Meg volt egy terve a mindenhatónak. A kettő még nem volt fedésbe. Hát, van ilyen, nem? De vajon én hányszor jártam már úgy, hogy olyan jó elképzelésem volt. Csak nem valósult meg. És akkor mi történik? Csalódottság, szomorúság, keserűség, panasz. Elkezdem gyártani a magyarázatokat, hogy miért nem. És nagyon jó, ha ezt csak a saját életembe teszem. De mi van akkor, ha a másik életét vizsgálgatom így? Nem az igazi. Róma 14:4. Ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Tulajdonurának áll vagy esik? De meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. Akkor te miért ítéled el a testvéredet ez a 10. verstől? Vagy te is miért veted meg a testvéredet, hiszen mindannyian oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé? Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról. Többi tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy a testvéreteknek se okozzatok megütközést se, meg botlást se. Szóval ennyit a másik feletti dolgainkról. Az emmausi tanítványoknál is Jézus nem azt mondta, hogy az írástudók nem jó magyarázták az írástudók, a papok nem jó hirdették az igét, nem azt mondja, rest volt a szívetek elhinni azt, ami le van írva a Bibliába, a proféták könyvébe. Csak róluk kettejükről szól. Mondta Jézus valaha is, hogy helyre fogja állítani az országot? Leírva nincs a Bibliába. Ebből én arra következtetek, hogy nem. Beszélt helyreállításról. Nem volt teljesen alaptalan. Olvasom is. Máté 17:11-ben ő így válaszolt. Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Akkor megértették a tanítványai, hogy Keresztelő Jánosról beszél. Tehát volt egy helyreállítási folyamat, ami megindult, még Jézus színre lépése előtt, de ez nem az volt, amire ez a két emmausi tanítvány gondolt. Mi azt reméltük, hogyha megjelenik, akkor végre. És lehet, hogy néha azt sugallom, hogyha megtér, akkor reménykedhetsz abba, hogy minden rendben lesz. Megbocsátatnak a bűneid, mész a mennybe, nincs több probléma, csak hogy ezt én képzelem. Ez mindegy, hogy magamra gondolom, vagy a másikra. Ez az én elképzelésem. Persze az enyém a legjobb, hát erről ez nem is kérdéses, hát én tudom a legjobban. És akkor jön a mindenható, és képes nem úgy csinálni, ahogy én elképzeltem. Na. Izrael népe kivonul Egyiptomból. Gyerekek, felszabadultunk. Elkezdenek menni a pusztába. Hát nem harcolni kéne? Hát erről nem volt szó. Aztán, ha nincs víz, ha nincs hús, ha nincs póréhagyma, ha ez sincs, az sincs. Hát nem arról volt szó, hogy megszabadulunk? És megszabadultak? Hát a rabszolgasorsból egyértelműen. De hát nem úgy, hogy sétagalopp és megyek mennybe. Hát vannak dolgok, amivel bizony foglalkozni kell. Ott vannak József vezetésével Kánaán határán, ha is kiderül, hogy lakott az a föld. Hát azért is harcolni kell. Hát ott ki kell üzni egy csomó különböző nemzetet. Tudjátok, még óriások is vannak köztük. Hát most erről nem volt szó. Pedig, hát úgy szólt az ígéret, hogy a minden föld, amit a talpatok érint, az a tietek. Nektek adtam. Hát ezt mondta maga Isten. És akkor most harcolni kell érte? Igen, harcolni kell érte. Hát nem arról volt szó, hogy bemegyünk abba a tejjel, mézzel folyó országba, beleülünk abba, ami ott készen van, ott várnak a lakások, meg... és tényleg beleülhetsz abba, ami készen van. Ezt nem tiltja a Biblia. Amit Jézus elvégzett a kereszten, mindenbe beleülhetsz. Csak itt rendet kell tenni. És megint csak ott tartunk, hogy a gondolkodásmódunkat kell rendbe tenni. Lehetnek nagyon jó elképzelésük. Mi azt hittük, mi azt reméltük, mi úgy gondoltuk, ez ide jó lenne, az de jó lenne. És közben elfelejtjük elhinni azt, amit a Biblia mond. Szóval beülhetsz a kézbe, amit Jézus elrendezett a Golgotai kereszten. Azon a módon, ahogy ő bízta rád. Nem a te terved alapján. Na, azt félre kéne tenni. Pedig olyan jó. Hát a legjobbat akarom. Szóval, ha a Biblia azt mondja, hogy állj ellen, akkor állj ellen. Akkor ne várd, hogy a másik majd ellenáll helyetted. Ha azt mondja a Biblia, hogy állj meg, akkor ne somfordálj el, akkor állj meg. A Bibliában így működött, ha belegondoltok. Van egy tínédzser korú Dávid, és elmegy és levágja az óriás Góliátnak a fejét úgy, hogy nem is visz kardot. Hát hogy néz ez ki? Ki is mondja, hogy majd én levágom a fejedet, de nincs is kardod. És levágta a fejét. Ugye? Ott van Sámson, megint jönnek ezek a gyanvat filiszteusok, fölkap egy szamára állkapcsot, és 1000 embert lecsap vele. Hát milyen fegyver egy szamára állkapocs? Nem? És győzelmet szerez. Hát ez nem is fegyver. Megnéztem Mátéban, Márkban, Lukácsban, mind a három szinoptikus evangéliumban háromszor legyenci a Bibliánk, hogy Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy harmadnap föl fog támadni. Háromszor. Minden alkalom, minden szinoptikus leírja. Tehát annyiszor biztos. És megdöbbentettek az asszonyok, hogy nincs a holtest a sírba. Hát nem ezt kellett volna elhinni? A tanítványok, mármint ez a kettő, aki Emmausba ment, és behívta végül is Jézust, nagyon jól csinálta, mire hazaért, föltöltődött annyi energiával, hogy azt nem tudom, hogy vacsoráztak-e vagy sem, de fölpattantak és mentek vissza Jeruzsálembe, hogy figyeljetek, tényleg föltámadt Jézus, találkoztunk vele. A találkozás elég volt. Hogy miről ismerték föl, nem tudom, ezt nem mondja el a Bibliánk, lehet, hogy ugyanazokkal a szavakkal áldotta meg a kenyeret, mint az utolsó vacsoránál, nem tudom, fogalmam sincs. Egy biztos, fölismerték, eszükbe se jutott, hogy a 2,5 órás gyalogutat már nem vállaljuk. Gyerünk vissza. Szóval látták az Urat, és megváltozott minden. Néhány kitalált történet következik, a valósággal való hasonlóság teljesen a véletlen műve, én találtam ki őket, az én fejemnek a produktuma. Szóval játszunk el a gondolattal. Van a munkahelyemen egy kedves kollega, érzitek a macskakörmöt, szóval olyan kedves, hogyha csak meglátom, gyomorba rándul, vagy görcsbe rándul a gyomrom, és annyira ügyes, hogy két szóval eléri azt, hogy a plafonon vagyok. És ezt megcsinálja. Minden nap. Ki nem hagyna egy lehetőséget? Egy héten 10-szer legalábbis agyvérzésig fölhúzom magamat. Aztán találkozok Jézussal, megváltozik a belsőm, és egy héten már csak 2-szer húzom föl magamat. Mekkora javulás! Remélem ezzel most már Jézus le tudom nyűgözni, akkor most már elmondhatom neki a kérésemet, hogy úgy szeretem ezt a kollégámat, de még jobban szeretném, ha dolgozna máshol inkább, legyen magasabb a fizetése is, csak ne legyen már a környezetemben, mert már nem tudom elviselni. Jézus meg lenéz, és azt mondja, ide figyelj! Te vagy az egyetlen ember az egész ismeretségi körében, akin keresztül megérinthetem. el akarsz menni ezelől a lehetőség elől? Pedig milyen jó tervem volt. Inkább keresen többet, az se zavar. Így is sokat keres. Mert ne feledd, ezért a kedves kollégáért pont ugyanúgy meghalt Jézus, mint érted. Amikor Pál és Silas börtönben voltak, elkezdték Isten dicsőíteni, már ez így magában is egy érdekes helyzet, kalodában Isten dicsőíteni, de mindegy, szóval dicsőítették, földrengés van, kinyílnak az ajtók, de nem az összes fogoly volt kalodában a börtönbe. A börtönben meglátja, hogy nyitva az ajtók, és így az élet le, szeme előtt kész vége. Jobb, ha öngyilkos leszek, mert úgyis a fejemet veszik. Erre a Pál kiabál, hogy rosszul gondolkodsz, itt vagyunk mindannyian. Mi van? És tényleg ott van mindenki. Pedig olyan jól eltervezte, hogyha nyitva a kapu, és én aludtam, és nem vettem észre, és nem intézkedtem, akkor ebből csak tragédia van. De nem az van. Isten dicsőítés volt. Megváltoztak az emberek. Na jó, ez régen volt Pál és Silas. Megbetegedtem. Sokkal többet imádkoztam. Sokkal többet olvastam Bibliát. Most már biztos lenyűgöztem Istent, most már meghallgat és meggyógyít. És nem. Na akkor legközelebb majd nyakkendőbe megyek a gyűlőbe, és én fogok a leghangosabban énekelni, és a leghangosabban imádkozni, akkor majd biztos lenyűgözöm a mindenhatót. És nem. Mi hatja meg Istent? Pofátlan kérdés. Jézus, amikor a földön járt, sok-sok feljegyzés közben egy néhány kis villanásnyi van. Amikor Jézus ezt hallotta, mint a Kapernaumi századosról beszélünk, elcsodálkozott. És azt mondta, bizony, mondom nektek, senkiben nem találtam ekkora hitet Izraelbe. Meg akarod hatni a mindenhatót? Itt a lehetőség. Kananeus asszony, ne azt mondja, asszony, neked ekkora hited van, akkor legyen. Onnan indultunk, hogy az emmausi tanítványokat megfeddi, hogy nem hittétek el, ami le van írva a profétákban. Szóval, jogos a kérdés, tudjuk, hogy mi Isten akarata? Tudjuk, úgy szövetségi akarata. János 6:28-29. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus azt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit elküldött. De hát abban hiszünk, nem? Mondja minden hívő ember. Biztos? János 16-ban, ez ugye már az utolsó vacsora utain és a Gecsemáné közötti séta időszakában íródott. János 16:1. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákban kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ismered az atyát és a fiút? Igen, persze, hogy ismerem. Hogy helyes legyen az önértékelésed, mondok két példát, megint kitalált példák természetesen. Szóval, ugyanúgy szereted a hazugokat, lopókat, betörőket, csendcselőket, leszbiket, homoszexuálisokat, mint Jézus. Ugye? Másik. Van egy történet, szenzációsan jó történet a Bibliában, Zákeus. Ha valaki szerette a pénzt, na ez az emberke szerette a pénzt. Mindent kitalált, hogy pénzhez jusson. Szóval szerintem te legújabb Tesla az világítana itt Komlón, vagy annál valami drágább fajta autó, szóval így közlekedett, mert a leggazdagabb volt, és mindenki utálta. ugye, ugyanúgy szereted a nagyon gazdagokat is, akik nem tisztességes úton gazdagodtak meg, mint ahogy Jézus szereti őket. Mert ez az Zákeus gazdag volt, de azt nem mondtuk, hogy tisztességesen gazdagodott meg. Hol volt a változás Zákeus életébe? Figyeljetek! Nagyon jó a történet. Azt mondja neki Jézus, hogy figyelj, Zákeus! Tudom, hogy mindenki utál. Nem is mondom, hogy alaptalan. De én nem utállak. Én hajlandó vagyok leülni veled enni is. Mi van? Hozzám bejön enni? És tudjátok, mit csinál? Hát elkezdi szétszórni a vagyonát. Hát addig agyot dolgozta magát, hogy ő legyen a legvagyonosabb, most meg elkezdi szétszórni. Szóval visszaadom, kiosztom. Nem érdekel tovább. Megtapasztalja szeretetét. Találkozott egy emberrel, akinek a szemébe értékes volt. Az összes többi szemébe nem volt az, és ezt pontosan tudta. Persze, van egy másik lehetőség is a hívő ember szemébe, mégpedig az, hogy egy ilyen bűnös? Na ne. Na az ilyet ne legyen a közelembe. Az, a közösséget nem vállalok vele, ne jöjjön a gyűlibe se, menj meg főleg se. Aztán oda, és olyan jó, hogy én ezektől mentes vagyok, ez rám nem vonatkozik. Nyugi, a farizeus és a vámszedő imájáról beszélek, nem emberekről. Megismerted azt a Jézust, aki két ember miatt hajlandó volt gyalogolni, megdicsőült testbe, nem tudom mennyit, mondjuk fél utat, durván egy óra. Ez volt a feltámadás első napja. Hát nem volt más dolga az univerzumban, mint ezzel a két szerencsétlennel foglalkozni. Akikről kiderült, hogy hát ugye a tanítványok csak egy kicsit hitetlenek, vagy kicsit jobban. Mert hogy nem hitték el, ami a profitákban le van írva, meg amit Jézus mondott. Szóval, Pál apostol, amikor szembe találkozott Jézussal, gyökeres változást vett az élete, úgy hívjuk, hogy pálfordulás, elkezd dolgozni Isten királyságán, aztán már jó néhány év szolgálat van mögötte, amikor a Filippi levélbe ilyeneket ír. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most már kárnak ítélek Krisztusért, mindent Jézus Krisztusért, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, hogy nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van az én igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hozzá hasonló lévén a halálhoz, halálához. Szóval Pál apostol már hosszú évek sikeres követése után még mindig ott tart, hogy meg kéne ismerni Jézust és a feltámadás erejét. A Galácia 5-6-ba azt írja ugyanez a Pál apostol, mert a Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Tudod, a szeretet által munkálkodó hit az nem foglalkozik azzal, hogy igazam van vagy nincs. Nem az a célja, hogy beléd verje, hogy ez az igazság. Mert én kitaláltam, és ez a legjobb. Jézusnak nem lett volna igaz, ha azt mondja a paráznő esetében, hogy hát kövezzétek meg. Az igazság fontosabb volt, mint a nő élete? Jézusnál nem. Szóval a szeretet által munkálkodó hit. Valahogy be kéne mutatni Isten szeretetét. Meg kéne tapasztalni. Hát megtapasztaltuk. Hogy tudjuk továbbadni? Olyan szépen leírja a Bibliánk. Maga Jézus mondja. János 5.19. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek. A fiú önmagától semmit sem tesz, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Azt mondja Jézus, figyeljetek! Itt vagyok a Földön, Szent Háromság egyik tagjaként, de nem az agyalok, hogy mi a jó ötlet, azt figyelem, mit tesz az atya. És azt lemásolom. És utána Jézus a követőinek a János 15-ben azt mondja az 5. versben, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszek. Ha én mannam maradtok, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, nélküle nem tudtak tenni semmit. Csak ugyanezt kéne tennünk, amit Jézus tett, amit megélt előttünk, bemutatta. És ugyanebben a szakaszban mondja még a 13. versben, hogy de nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Na erre mondhatjuk, hogy szeretet által munkálkodó hit, amikor meghal az emberiségért. A János 21-ben nem tudjuk, hogy mennyi idő után, de 3. alkalommal megjelenik a tanítványaiknak. Ez ugye a Tiberiás halfogásos halfogás próbálkozásával töltött éjszaka utáni reggeli találkozás. Nem tudom, végig gondoltátok el, a tanítványok pont ott tartottak egy éjszaka erőködés után, csak fáradtabban, mintha lefektek volna aludni. És kialudták volna, akkor pihentek lettek volna. Olyan jó ötlet volt, elmegyünk halászni. Jézus azt mondta János 15-ben nálam nélkül. Aztán tényleg, Jézus egyet szól, utána meg szegény hálók alig bírják. De nem ezért idéztem fel az egész történetet, hanem amiatt a Péter miatt. Nem tudjuk, hogy zajlott az első találkozás. Elmondom, hogy szerintem, hogy nem zajlott. Na ide figyelj te, Péter! Honnan vetted a bátorságot, hogy ekkorát mondasz, hogy meghalok, érted? Mert mit csináltál? Megtagad. Egy szolgáló lány előtt, érted? Mert még egy római katona karddal. Oké. Egy szolgáló lány előtt. És egyáltalán. Kinek lett igaza? És most hogy bízzak rád bármit is? Hát milyen ember vagy te? Valószínű én nagyjából így beszéltem volna. Jézus meg azt mondja, hogy figyelj Péter, szeretsz te engem? Péter, legalább nem azzal kezdi. Na nem, mintha ez egyszerűbb kérdés lenne? Olyan egyszerű kérdés, de figyelj Jézus, hát tudod, legalább kedvellek. Másodszor. Harmadszor azt mondja, Péter, tényleg kedvelsz? Figyelj, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy kedvellek? Azt is, hogy milyen. És azt mondja neki Jézus, akkor legeltesd bárányaimat. Mi van? Rám bízott valamit ezek után? És igen. Rám bízott valamit. Tudod, az a kérdés, hogy kit szeretsz, az a viszonyról beszél. Hogy mit tettél, vagy mit mondtál, mekkorákat él, az a teljesítményről. A teljesítmény nem hagyja meg Jézust. A hit, amire azt mondtuk, hogy elcsodálkozott Jézus, mert a hit bizalom nélkül nem megy. A bizalom pedig kapcsolatot feltételez. Ha nem bízom a mindenhatóba, akkor hiába ígérte meg, hogy meg fog gyógyítani. Hát elhiszem, hogy meg fogsz gyógyítani, csak nem bízom benne, hogy velem is megtörténik. Ezt így nem szoktuk kimondani, dehogy is. De ha végig gondolod, hát vagy el kéne hinnem azt, amit leír a Biblia, hogy meggyógyultam. Hát jó, van ugyanúgy csináltitok, mint előtte. Akkor is meggyógyultam. Vagy azt mondom, hogy elhiszem, hogy képes vagy meggyógyítani, Hát nem biztos, hogy ez az én kedvemért is megteszed, mert hát tudod, hogy megtagadtalak, hátat fordítottam, persze nagyokat mondtam eddig is, de hát most sunnyogok. Szóval a szeretet által munkálkodó hit. Amit mondtál, az arra vonatkozik, hogy mi a teljesítményed. Milyen elképzelésed volt? Nagyon jó elképzelésük volt, semmi gond. Mindent el tudunk képzelni. Ajaj. És a legjobb. És te meg azt mondja, hogy oké, csak ezzel nem tudom mit kezdeni. Ez nem azok szerint, a törvényszerűségek szerint működne, ahogy én dolgozom. Aztán, ha nagyon őszinték vagyunk, kénytelenek vagyunk belátni, hogy hát igazából neki van igaza, csak hát ezt be kell látni. Ugyanez van, amikor bűnt követek el. Jézus nem érdekli, hogy milyen bűnt követtél el. Az igen, hogy bűnnek nevezed-e vagy sem. Persze ne kövess el bűnt, az egy balgaság, hívőként főleg, hitetlenként se az igazi. De szeretet által munkálkodó hit. Aminek nem az a célkitűzés, hogy majd én megvédem a mindenhatót, mert mi az, hogy ilyen mondanak róla, vagy ilyen gondolnak, majd az én igazságom alapján. A szeretetet nem érdekli, hogy igazad van, vagy sem. Azt nézi, hogy milyen a szíved. Olyannak ismered-e Jézust, amilyen ő valóban? Mert ha nem ismered jól, ajé, Pál is úgy nyilkolta a keresztényeket, mint annak a rendje. És meg volt győződve róla, hogy a legnagyobb Isten tiszteletet végzi, és messze lekörözi az kortársait, és egy nyomában se léphetnek, és mennyivel különbő. Aztán néhány év szolgálatodán még mindig ott tart, hogy csak megismerjem őt, és az a feltámadás erejét. Szóval a szeretet és a kitartó hit el fog vinni egészen az utolsó napig. Már azt mondja az 1 Korintus 13. verse. Most pedig megmarad a hit, a remény és a szeretete 3. Ezek közül pedig a szeretet a legnagyobb. Amen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.